Kontűr. Művészeti magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristály Bea vagyok. Idén jelent meg a Gutenberg kiadó gondozásában Zsidó Ferenc a Fák magukhoz húzzák az eső című regénye. A szerző könyvében a modern kori székelységről ír, nagyjából 10 évvel ezelőttre repít vissza bennünket a történet, és bár a bemutatott útvégi, elnéptelenedett település, amelyet megismerhetünk, nem létezik, a vázolt helyzetek nagyon is valóságosak. Erről a könyvről hallhatnak egy összeállítást a következő közel 50 percben. Zsidó Ferenccel a kolozsvári ünnepi könyvhéten találkozhatott a közönség. Anti, a Fák magukhoz húzzák az eső című regény főszereplője, egyfajta antihős, vallja már rögtön a könyv fülszövege is. Megelégelve városi mindennapjait, kiköltözik nagyapja örökkébe, hogy végre igazi székely életet éljen. De mit jelent az igazi székelység, hogyan látja egy városi fiatal, miként alakul át egy nemzet karakterisztikája? A Fák magukhoz húzzák az eső című regényben 3 főbb szereplő körül bonyolódnak a történések. Anti, miután kiköltözik falura, fájdalmas módon tapasztalja meg, hogy az a székely életmód, amiben ő már-már vallásosan hisz, már a múlté. Folyamatosan egy olyan képnek próbál megfelelni, ami csak mesterségesen él benne, miközben mondjuk törekedhetne arra is, hogy elfogadja saját magát. Bíró János, az Anti szomszédságában élő öreg, szintén nagy sérelmeket hordoz, folyamatosan arra vágyik, hogy gyerekei hazajöjjenek, azt az életet éljék, amit ő a legjobbnak lát. Nánás Gyuri a falu egyik vezér alakja, úgy teremti meg szerencséjét, ahogy tudja, nem retten vissza a tisztességtelen megoldásoktól sem. Anti utóbbi 2 iránymutatásait követve, magatartását figyelve keresi helyét a falusi székelységben. Zsidó Ferenc könyve a szerző elmondása szerint földhöz ragadt, realista módon mutatja be napjaink székelységének dilemmáit. Nem hiányzik belőle a humor, a szerző sokszor beszélteti szereplőit, a rövid, darabos párbeszédek során sajátos nyelvi humort vázolva fel. A következő percekben a Fák magukhoz húzzák az eső című könyvből Zsidó Ferenc olvas fel. Anti nemrégiben érkezett meg nagyapja birtokára, ahol úgy dönt, szomszédjától, Bíró Jánostól kecskét vásárol.
Rég nem láttunk, egyszer a nagyapád temetése óta. Nézett rá firtatóan Bíró János a készszolgás után. Én már fognak ezután, mert kiköltöztem ide, válaszolta a kérdezett büszkén. Ej, fiam, csolálta a fejét az öreg, biztos vagy te ebbe? Ez itt már csak ilyen antivilág, ne? Lehet ez még antivilág is? Az öreg csak pisolygott, hogy milyen humoros kedvében van a fiatalember. Kár, hogy ilyen sovány, gyenge, gondolta magában, aztán folytatta a faggatózást. És hát egy ilyen sejön fiú, mint te, mi a fenét kezdít magával? Arra gondoltam, hogy vennéd egy-két kecskét, ha volna uram bátyámnak eladó. Kecskét? Azt, úgy tudom, elég igénytelen állat. Igénytelen? Kollektivista tehén. Nem így hitták régen? Mondtak ilyesmit is. Jó volna fejegetni, a sajtja állítólag sokkal jobb, mint a jó sajt. Aha, bólogatott Bíró János valahogy úgy, hogy adj uram észt, akinek nincsen. No, ha ennyire el vagy számva, hát beszélhetünk a dologról. De az idegen hívjam az asszonyt, a kecskék az őre szórtja. Nekem elég a ló, mert az kényös jószág. Mariska néni elő is került csak hamar. Anti rá valamiért nem emlékezett, zavarában kezdett akar csókolni neki. Hagyd a ménkőbe az ilyen úrhatnámságokat, fiam. Ami kéne? Kecske? Szűzanyá, csak nem. De akkor az öreg odavágott a szemével az asszonynak, hogy hagyjad, no, ha kecske kell, hát adjunk neki. És adtak is, kiválasztották a legdélcegebbet. Tehát ugyancsak egy csorintásnyit adott, de erről ő természetesen bölcsen hallgattak. Aki akarja, látja mindjárt, ha megnézi a tőkét. ha megnézi. Anti azonban csak a szarvát nézte, hogy milyen hosszús, a szőre is milyen fényes. Amikor az állat megmondták, pillogtatott-e keveset, mert sokalta, de aztán megmondta a vállát. És diadalmasan rekesztette meg a pajtába. Úgy érezte, ezzel megalapozta itteni életét. A fejéssel már nem boldogult olyan jól. Harmadnap a reggeli fejés idején beállított Bíró János biccentett, aztán csak somolyogva nézte, ahogy a városi fiú kínlódik a kecskével, rángatja a tőgyét, szegény pára pedig keservesen mekeg, lábát kapkodja, belelép, még bele is babol a fejövedénybe, de tejet nem igazán akaródzik adni neki. Egy decinél több nem igen volt az edény alján, kecske szarral vegyülve. Hogy van az, bátyám, hogy ilyen keveset ad ez a kecske? Valamit nem jól csinálok? Kérdezte Anti egy árnyalattal indulatosabban, mint kellett volna. Hát az biztos, hogy nem jól csinálod, de ha jól csinálnád, akkor se adna többet, mert nincs neki. És ezt maga tudta? Hát ugye a fenében ne tudtam volna. Hát akkor miért adta el nekem? Mit gondolsz, fiam? Ha jó kecske lett volna, eladom? Kérdezett vissza feddő hangon az öreg, úgyhogy Anti azt se tudta, sírjon-e, kacagjon-e, vagy hozzávágja a fejőszéket az öreghez. No, ilyesmire csak nem vetemedik már, csak azért sem, mert az ilyen szíjas falusiakkal vigyázni kell, még ha öreg is, mint ez itt, mert ezek, ha olyasmire kerül sor, állítólag egyszer szúrnak, csak aztán szólnak. Így hát nyugalmat erőltette magára, megkérdezte. Miért nem mondta meg nekem, hogy ilyen gyengén teje? Hát kérdezte, de fiam. Ez az öreg a bolondját járatja velem, mérgelődött Anti a fejét vakarva, hogy mit is mondhatna, mielőtt bármi kiötöltett volna, Bíró János folytatta. No de fia, hogy nem mond szara magyar, elhoztam neked egy kecskehajót. Kicsi még, viseld jó gondját, növeld föl szépen, aztán jó fog teljelni. Amire megnő, te is jó kecskés gazda leszöl. Ezt itt pedig bökött a fejésnek nevezett kínzatázból megszabadult jószág felé, aztán vágasd le, hanem még a nyakadra dögjük, mert vén a szöröncsét. Azzal a szekérhez lépett, s a sarokjából kiemelt egy szénfekete, összekötözött lábú kecskegidát, lábáról a burkot leoldotta, és egy kicsit megsúrógatta, hogy térjen vissza belé az élet. Aztán a kalapja felé bökött, felszállt a szekérre, és komótosan elhajtott.
A helyszín nincsen konkrétan meghatározva, olyan értelemben, hogy Székelyföldön járunk, és valószínűleg egy zsákfalu, de nincs megmondva, hogy akkor ez most Gyimes, ez most éppen Udvarhelyszék, Csíkszék vagy Háromszékről lenne szó. Viszont én úgy olvastam, hogy az időpont az adott 2014 körül, hogyha jól tudom, és miért volt fontos, hogy neked pont abban az évben játszódjon, vagy akörül játszódjon a történeted?
Nekem az volt fontos, hogy jelezzem, hogy ez a közelmúlt, mert én a Székelyföld jelenével, illetve közelmúltjával kívántam foglalkozni, de mégis egy pici idődistanciára azért van szükség, hogy arra már rá tudunk látni, ami 10 évvel ezelőtt volt, azokat a folyamatokat már kicsit tudjuk értelmezni, a tényleg folyamatos jelent azt talán nem. Úgyhogy ezért ennyit mentem vissza az időben, de ez majdnem a jelenünk, tehát én úgy tekintek a könyvre, mint a Székelyföld jelenét, amelyik megpróbálja letapogatni, annak egy szeletét, maradjunk ennyiben.
Mert hogy nekem abszolút úgy tűnt, időponttól függetlenül, hogy ez a jelenség, hogy a székely identitásnak ez a jelensége, hogy a bicska azért ott van a telefon mellett, és egyfajta új székely identitás, ez a jelenünknek egy nagyon erős nézőpontja. Milyen szerinted ez az új székely identitás? Mert hogy azért Anti és Bíró János között óriási különbség van.
Szerencsére nem minden székelyre jellemző, de van egy olyan vonulat, amelyik nagyon hangzatos lózungokban gondolkodik, és ilyen külsőségekben, hogy tényleg a mobilt azt egy zsebben a bicskával, és hogy éjszakánként hangosan kell énekelni a népdalokat, és szakállas székely vicceket kell mondani, és lehetőleg el kell menni lovagolni. Nem baj, hogyha majd levet a ló, és akkor utána csendben abba hagyjuk a lovagolást, vagy ilyesmi. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk ezekre a külsőségekre, de hogy általában ezzel megelégszünk. És akkor ez az én főszereplőm is egy ilyen figura, aki egy ilyen körben mozog, de ő nem elégszik meg a külsőségekkel, mert éppen egy ilyen identitásválságban van, 20 éves létére anyuci szállóban él, de valahogy érzi, hogy ez így nincsen, teljesen rendben, és akkor gondol merészet és nagyot, hogy azt mondja, hogy akkor legyünk székelyebbek, mert az autentikus Székelyföld az a vidéki székelység, mondja ő, nem én mondom, ezt tisztázunk idejében, tehát mondja ő, és akkor kiköltözik nagyapja elhagyott birtokára, nagyapja 5-6 éve meg van halva, a ház azóta magában áll, és ebben a romos benvalóban próbál ő egy új életet kezdeni, székelyként és emberként magát kitalálva, vagy újra kitalálva, és nyilván egy csomó alkalommal hülyét csinál magából, mert az elhatározás az nem tesz minket még automatikusan jó székelyé. Egy ilyen viszonylag fájdalmas beavatási szertartáson, történet soron esik át, és elég jó beviszem a sűrűjébe, minden megtörténik vele, minden rossz, ami csak meg kell itt történnie, átverik, hülyét csinálnak belőle, de ő egyféleképpen megy tovább, mert hogy valahogy ez az ő rögeszméje, hogy ezeket az utakat úgyis meg kell járni, akkor is, hogyha olykor hülyének tűnünk kifelé, és ha a kérdéseket legalább magunknak föltesszük, akkor már jóval bejebb vagyunk, mert hogy ő rájön arra, hogy a székelységnek van egy ilyen tulajdonsága, hogy egy csomó mindenről nem beszél. Családon belül, kisközösségen belül problémákat hajlamosak vagyunk a szőnyeg alá söpörni, és ő rájön egy adott ponton, hogy az élete tele van ilyen nem beszélésekkel, és azok mennyire megnyomják. És akkor elhatározza, hogy ezt a hagyományt például meg kellene haladni, még akkor is, hogyha ez fájdalmas lesz.
Antje sokszor fájdalmas beavatási szertartáson esik át, és hogy igazi székelyé válik-e, befogadja-e a falusi közösség, az kérdéses. Először csak vicces, ahogy Anti csetlik, botlik, ahogyan folyamatosan szivatják, de aztán komolyabb problémák is felmerülnek, ami bizony megkérdőjelezheti a székely góbéság létjogosultságát. Meddig beszélhetünk székely furfangról, meddig csak virtus, és mikortól az embertársa megszégyenítése, megalázása, nevetségessé tétele, a folyamatos csipkelődés, a folyamatos ugratás. A szerző tudatosan nem állt senki oldalára.
Ez a Kontűr, a Kolozsvári Rádió művészeti műsora.
Azt mondtad itt a könyvbemutatón, író-olvasó találkozón, hogy nem állsz egyik vagy másik oldalra sem, olyan értelemben, hogy például amikor van egy falopás jelenet, ami azért egyértelműen elítéljük ezt a fajta, nem csak azért, mert hogy ki hogyan szerez nyerességet, hanem azért is, mert hogy ez nem jó a környezetünknek. Ahogy látod, egyfajta görbetükör is lehet ez a székesség számára, illetve most már vannak olvasói visszajelzések lassan-lassan. Hogyan fogadja ezt a székely közösség?
Úgy látom, hogy van szerencsére még hajlama az önkorrekcióra és az önreflexióra a székelyben, tehát az eddigi olvasói visszajelzések teljesen pozitívak, elismerik, hogy igen, ezekkel a hibákkal, gyengeségekkel valóban megküzdünk, hogy ezekkel jó szembenézni, hogy bizonyos szempontból antik vagyunk a saját életünkben, hogy tényleg hajlamosak vagyunk egy kicsit a múltba ragadni, és hogy jó ezt látni, hogy nem elzárkózást kapok, és nem azt, hogy miért degradálom azt az illuzórikus székelyképet, hanem az, hogy igen, erről beszélni kellett. Apropó a falopások, hát ugye Székelyföldön ez egy megélhetési jelenség. Azért erről beszéltünk a könyvbemutatón a könyvszerkesztőjével, Márton Evelinnel, hogy én csak leírtam történeteket, ábrázoltam jeleneteket, hősöket, szereplőket, nem foglaltam narrátorként állást, tehát a szerzői álláspont nem jelenik meg. Egyszerűen csak leírom azokat az eseteket, az olvasó számára teljesen egyértelművé válik minden, és egyáltalán, hogy ha már ki vannak mondva dolgok, onnantól már a történet viszi magát, és ott megjelenik egy olyan plusz olvasati lehetőség, hogy nem kell mindent kimondani, hanem úgy is működik.
Azt mondjátok Antiról, hogy ő egy antihős, de alapjáraton az, hogy visszatérni vidékre akár, vagy felkeresni azokat az elhagyott házakat, azokat újra élettel tölteni meg, megtalálni azt a természetközeli életmódot, ezek igazából ilyen pozitív dolgok is lehetnek az életünkben. Szerintem a kérdés az, hogy eltúlzott-e ez a fajta visszatérés, vagy akár melveregetőssé válik-e, hogy én aztán tényleg az igazi székelységhez térek vissza. Megtalálja-e Anti a végére, a könyv végére ezt a fajta egyensúlyt a székelységében?
Hát ugyebár az ördög a részletekben, a nüanszokban rejlik. Az, hogy Anti megtalálja el, azt én nem tudom. A történet ilyen szempontból nyitva marad, mert több lehetséges forgatókönyve is van, tehát az is lehet, hogy ki tudja, ahogy szoktuk mondani, és nyilván van egy olyan változat is, hogy megtalálhatja, sok ember megtalálja ebben az életét, tehát van egy ilyen tendencia a Székelyföldön, és ebben talán sok pozitívum is van, tehát akár a Székelyföld újra megerősödését is jelentheti ez a fajta tendencia. Én nem beszélek sem ellene, sem mellette, én csak annyira vállalkoztam, hogy ezekben a történetekben lehetséges forgatókönyveket vagy helyzeteket vázolok, és ilyen szempontból talán nem is lényeges az, hogy Antinak sikerül-e, lényegesebb az, hogy nagyon sokan megpróbálják, nagyon sokan megpróbáljuk, és ne frusztrálódjunk, ha sikerül, akkor annak örüljünk, de azt ne fetisizáljuk, hogy mi milyen jó fiúk vagyunk, mert lám haza mentünk, hogy mindenkinek így kéne tenni, mert akkor ez is frusztráló lehet a társadalom másik részére. Ha pedig nem működik a dolog, akkor egy-kettőre ismerjük be, hogy ez nem nekünk való, és akkor egyszerűen éljük azt az életet, ami az urbánus, ami a globális, mert az sem semmivel rosszabb. Tehát, hogy akkor van baj, hogyha kizárólagosra akarunk tenni egyfajta életformát, és azt megpróbáljuk valakire ráerőltetni. Hogyha azt látjuk, hogy a Székelyföld az egy ilyen homogén, egységes tündérkert, mert nem az. Akkor van baj, hogyha valaki azt gondolja magáról, hogy ilyen a Székelyföld, vagy azt próbálja kifele láttatni.
Antit azért az útja során elég sokat ugratják a környezetében élők, és hát azért meg kell tanulnia együtt élni ezzel. Az volt az érzésem, hogy jó, ezek egy ilyen vicces, bohókás ugratás, de azért elidegenítő is lehet az, hogy folyamatosan ott van az a furfang, folyamatosan attól kell félnem, hogy mikor teszem magam nevetségessé. Hogy látod ezt így a mindennapokban, ezt a fajta ugratást? Lehet ennek is egy hátul akár.
Igen, főleg egy nem székely számára állítólag kimondottan ijesztő is tud lenni, hogy egy idő után elveszíti a fonalat, de a székelyek így működnek, tehát hogyha beülsz egy kocsmai társaságba, ott egyértelműen, mert az alkohol még inkább feloldja ezeket a gátakat, de a mi írótársaságaink is így működnek, és a székely hétköznap is. Tehát az én családom egy átlagos székely család, 3 gyerekkel, és a gyerekek is annyira belenőttek, hogy nálunk az asztal mellett is folyamatosan jönnek ezek a hol csak egyszerűen csak székely logikájú szóviccek, hol ilyen hocinesze alapú ugratások, amelyek picit olyanok, hogy egyik félnek egy kicsit fáj, a másik élvezi, de aztán hamar megfordul ugyebár a fegyvercsőve, és hogy a székely humornak ez a lényege, ez a fricskás, de ez működik szerintem, tehát 500 évvel ezelőtt is ilyen volt a székely, de ebben most is így működik, ilyen szempontból szerintem nem változott a székely, és ezt én örömmel állapítom meg. Nem is olyan rég történt meg velem, hogy én tömbházban lakom, Keresztúron levittem kiporolni a szőnyeget, és jött az alsó szomszéd, akit nem olyan régóta ismerek, tehát nem olyan személyes a kapcsolatunk, de mégis nyilván barátságos, vagy ilyesmi, és akkor rám köszöns mondja, hogy na porolod, mire én visszakérdeztem, hogy hát miért nálatok ez magától szokott megkérdezni? Mire ő? Tegez nyugodtan. Érted, hogyha ilyen spontán beszédhelyzetekben ez így kijön, két félig meddig ismeretlen embernél is, akkor azt kell mondjam, hogy működik a székely humor, és ez a lényege. Ilyen fricskás párbeszédekből van jó néhány a könyvemben, mert én szeretem beszéltetni a hőseimet, és ilyen szempontból sokszor súlyos történetek vannak, de a nyelv az talán oldja, ad egy vidám felhangot az egésznek.
A nyelvi humor fontos eleme a könyvnek, már-már második főszereplőként van jelen. Mennyire érti ezt a fajta nyelvi humort az Erdélyen kívüli közönség? Zsidó Ferenc a Fák magukhoz húzzák az esőt című könyvét bemutatták Budapesten is, illetve érkeztek már olvasói visszajelzések is. A kolozsvári könyvbemutatón a szerzővel a könyv szerkesztője Márton Evelin beszélgetett. Ennek egy rövid részletét hallgathatják meg.
Említetted, hogy a Molyon már egyre több olvasói visszajelzés érkezik. Szerintem egy írónak valójában ez a legfontosabb, tehát hogy az, hogy hány könyvet fogyott, vagy úgy tudom én, annak a kiadó őrül a legjobban, de hogy a visszajelzések milyenek, azok nagyon-nagyon fontosak, akár személyes találkozás útján, vagy hát, hogyha beírnak. Segítette valamit a könyvben az, mondjuk a magyarországi olvasók szempontjából szerinted, hogy mégiscsak odaillesztettük a végére azt a szómagyarázatot, mert hogy ez egy dilemma volt egy darabig, hogy szükséges-e vagy sem. Volt erre visszajelzés?
Nem volt, pedig Budapesten volt könyvemutató. Na, az ott egy nagyon sajátos valami volt, egyértelmű, hogy egy nyelvet beszélünk, de kellene egy szótár, de talán nem ez a szótár. Nem az volt a baj, hogy nem értjük azt a szót, hogy remorka vagy ilyesmi, hanem hogy nem értjük talán ezt a milliót, vagy a létezésnek ezt a formáját, akkor ezt szűrtem le magamba, ezek szerint tévesen, mert a A MOL-on viszont olyan visszajelzések jönnek, hogy mintha a vidéki ember mindenütt ugyanolyan volna, hogy az alföldi olvasó is magáénak tudja érezni a könyvet. És ez az első olyan könyvem, ami számottevő olvasói visszajelzéssel bír, és hogy egy ideje rugózom is rajta. Például kaptam olyan visszajelzést, hogy ezt föltétlenül meg kéne írni a folytatását. Jelzem, hogy nem fogom megírni a folytatását, de az, hogy izgatja az embereket, és valahol bele tudnak kapaszkodni valamilyen úton, módon, azt jelenti, hogy az elsődleges célomat elértem, a közelmúlt Székelyföldjéről, vagy a jelen Székelyföldjéről egy realista regényt, akár naturalistának is nevezhetném, és akkor, hogyha ez egy olvasható történetben benne van, akkor részemről rendben van. Lehet, hogy ez a történet teljesen földhöz ragadt, ilyen szempontból a cím talán túl poetikus, egyértelműen még, de én a létezésemben ilyen földhöz ragadt ember vagyok. A székelység alapvetően szerintem a földhöz ragadtsággal is, bár most nyilván Tamási Áron a maga mágikus realizmusával nagyon azt mondaná, hogy hol van akkor a transzcendens. Az is bennünk van, ebben a könyvben is van egy kicsi, de hogy alapvetően a hétköznapjainkat a földhöz ragadtság határozza meg, úgy érzem, és ebben nincs is olyan sok rossz, mert aki földhöz ragadt, az két lábbal áll a földön, ugye.
Jó, hát az a Tamási féle mágikus realizmus, amit emlegetsz, azért az nálad is abszolút nyomon követhető és tetten érhető, mivel hogy, és szerintem minden olyan szerzőnek, akinek valami köze van ehhez a vidékhez, mivel hogy eleve a meséink, a legendák, az énekek, a népdalok, azok hordozzák ezt a mágikus realizmust magukban. Úgyhogy nem annyira földhöz ragadt ez a történet. Néhány szót azért a humorról mondja. Szóval, hogy a székely humor az ugye akkor, hogyha a vendégszeretet nem legendás, de a humor mégiscsak az, és aztán nem működik is. Miért? Mert ilyen a gondolkodás? Sunk.
Abban talán még működünk. De talán azért, mert a székely humor kicsit olyan, hogy egyik fél élvezés, a másik pedig megszívja, vagy fájlalja. És ezt a helyzetet szerintem maximálisan ki is szereti, használja a székely. De ez így jó van, ez nagyon hozzám tartozik, és ez szerintem nem változott. A 90-es évek végén erdélyi antropológusok már elsiratták a székely humort, mondván, hogy már nem is létezik. Ezzel az egyre azért vizatkoznék, hogyha valamiben, hát ebben nem változunk, hogy ez a fricskás, egymást olykor lövögető, hogy mindig résen kell lenni humor, ez szerintem nagyon működik. Ugye Medeséri Ötök, vagy erdélyi magyar írók, vagy stb. Tehát, hogy amíg a létezésnek ez a formája megvan, addig szerintem még jó székelynek lenni. És ez biztosít akár egy kiemelkedést is apropó földhöz ragadtság.
Nem csak szavak szintjén, kiejtésében is megjeleníti a székely nyelvjárás sajátosságait Zsidó Ferenc szövege. Hogyan lehetett ezt írásban visszaadni? Felolvastál most itt a könyvben mutató során a könyvből, és hát, hogyha hangos könyv készül ebből a könyvből, akkor te kell felolvastad, és senki más, mert hogy annyira igazán tudod ezeket a sorokat olvasni. Hogyan lehetett ezt a székely nyelvjárást, nyilván nem csak a szavak szintjén, visszaadni írásban?
A beszélgetésünk elején utaltunk arra, hogy egyetlen székely tájegység sincs konkrétan megnevezve. A nyelv viszont mégis köt egy bizonyos területhez is, ez a Keresztúr környéki őzőnyelvjárás. Azért választottam ezt, mert ezt beszélem a legjobban, ebben nőttem valamennyire bele. Ugyanakkor az is emellett szólt, hogy ez az a nyelvjárás, ami hasonlóságot mutat például a dél-magyarországival, tehát ilyen szempontból nyitja a nyelvi teret, az olvashatóságát könnyíti, és sokat vacilláltam, hogy ebben mennyire kell belemenni. Említettem, hogy sokat beszéltetem a hőseimet, sok a párbeszédes rész, illetve a szabadfüggő beszéd is, amikor úgymond szabadfüggő beszédben adom vissza a gondolataimat. Ezekben végigműködtetem ezt az őzőnyelvjárást, nem is beszélhetnének másként, úgy gondolom. És érdekes, hogy az olvasói visszajelzés az, hogy az első 20-30 oldalán egy picit még zavaró, amíg a szem rááll. Mert egy dolog az, hogy halljuk ezt a szöveget, de leírva ritkábban látjuk, mert néprajzi szakkönyvekben láthatunk hasonló szöveget leírva, hogyha éppen ugye az adatközlők szövegeit lejegyzi a néprajzos kutató, de szépirodalmi munkában viszonylag ritkán látjuk leírva ezt a fajta szöveget, de hogy 20-30 oldal után már megszokja a szem, és attól fogva már fut a szöveg, és csak hozzáad valamit az olvasathoz, nem nehezíti. Úgyhogy ilyen szempontból úgy gondolom, hogy jó választás volt. Dilemmáztam egy ideig, hogy ezzel vajon mennyire fogok bogot, de úgy látom, hogy jó választás volt.
Anti egyfajta anti-Ábel, Tamási Áronnak az Ábeljének az ellentétje, illetve hát korban is egy későbbi időszakban tevődik az ő története. Mennyire volt ez teher, vagy ha nem is föltétlenül teher, de egyfajta ilyen az elődnek a vigyázó szeme rajtad, hogy akkor egy ilyen anti-Ábelt írjál? Vagy egyáltalán elvárja-e az olvasó, hogy akkor valamit visszakapjon, akár a gyerekkorában szeretett Ábelből?
Nyilván Tamási Ábelje hőssé válik a Hargitán, az én Ábelem pedig egy picit anti-hőssé válik itt ezen a terepen, úgyhogy ilyen szempontból adja magát a párhuzam. Ugyanakkor magát ezt az anti-Ábel dolgot a kiadóval találtuk ki, mint marketing szöveg, és azért bizonyult jónak, mert egy picit beskatujázza a történetet, az olvasó ebből eldöntheti, vagy hogy sejtheti, hogy mire számíthat, és egyből akkor magának eldöntheti, hogy neki kell ez a sztori, vagy nem kell. Viszonyítási alapot ad. Az más kérdés, amikor a könyvet olvas, akkor majd hogy érzi, hogy ez a viszonyítási alap, ez releváns-e vagy sem. Nyelviségében egy picit köthető a könyvem az Ábelhez, a világ talán egy kicsit földhöz ragadtabb, a Tamási könyve egy picit most már tündéribbnek hat, ez enyém egy kicsit úgymond földhöz ragadtabb, ugyanakkor én például annyira szeretem Tamásit és az Ábelt, hogyha ennyit sütnének ki, hogy ez egy kópia, számomra az is dicsőség volna, mert Tamási ott valami nagyon nagyot valósított meg.
Zsidó Ferenc a Fák magukhoz húzzák az eső című könyvének főszereplője Anti, de megtörténhet, hogy az olvasó Bíró János karakterét hamarabb megszereti. Az ő történetén keresztül pedig egy másik fontos vetületét fejti fel a regény a modernkori székelységnek. Mi történik az otthon hagyott, magányos öregekkel? Egy rövid részletet olvas fel a könyvből Zsidó Ferenc, amelyben Bíró János feleségével, Mariskával szeretett teljesen évődik, olyan egyszerű dolgok felett, mint a tyúkok tetvetlenítése.
Hiszen tetvesök a tyúkok, te János. Jött be a házba idegesen Mariska néni. Honnan veszed, no? Honnan? Hát várják magukat, csörjük egyvégbe a tolai között matatnak. Csak ugyan, meg se figyeltem. Mondta röstelkedve az öreg. Állatfelcsellétödre észrevehetted volna, nézett rá megrovón az asszony. Na, máskor is volt úgy, hogy nyár végére megtetvesödtek. Elég, ha egy tetvesgerre leszáll a tyúkudvarba, attól is elkaphassák. Mariska néni úgy nézett rá, hogy már megint okoskodsz, Bíró János. Férje elértette a pillantását, mert így folytatta. Mindegy. Nöszök elé tetűpócs, béhintöm a ketrecöt. Ne védj elé nekem semmilyen tetűpót, mondtam elégször az olyan mocsokmérők. Inkább megcsináljuk úgy, ahogy a régiek. Egy szikra lánggal átfutassuk a ketrecöt, és utána kimeszeljük. De az nagyobb munka, te asszon, és a végeredmény is bizonytalan. Egyszer nem halunk belé, no. Különben a tetűpócs sem biztos. Csizáné mondta, hogy... Sorolta volna Mariska néni, de Bíró János ezt már nem várta meg. Tudta, addig nem lesz nyugta, amíg meg nem csinálja, amit a felesége kitalált. Jobbnak látta, hát mi hamarabb túlesni a dolga. Hátra ment a fás színbe, egy ládából kiszedett egy kötet újságpapírt. Volt elég, több mint 20 évig járatták a megyei napilapot. Aztán veszősefűt vett elő, a tyúklétrát a ketrecelől félre emelte, és behajolva összesepert a trágyát s a mindenféle hulladékot. Ahogy a repedéseket átvizsgálta, jól látszottak az atkák és tojásaik is. Hatalmas telepekben tenyésztek. Az anyátok iskolája, hát ti aztán vattok elegen. Ha így állunk, hát kaptok egy kicsi DDT-t is. Morfondírozott, azzal meggyújtott egy újságot, és fentről, a cserépecektől kezdve kezdte lánggal átfuttatni az egész ketrecet. Kevertem bé meszet, jelent meg nem sokára a háta mögött a felesége. Azzal várjál még egy szikrát. Várok, megyek, addig csinálok hamufűtőt is a tyúkoknak. Na, azt jó teszed. Az annyit ér, mint hotlón a patkon, gondolta az az egy, nem szólt semmi, hagyta, hogy csinálja az asszony, amit a fejébe vett, örült, hogy addig sem lábatlankodik körülötte. Újabb és újabb papírra gyújtva, módszeresen végigégette a ketrecet, persze csak óvatosan, nehogy lángra lopanjon a faszerkezet. Aztán, mivel a felesége még mindig a hamuszórással volt elfoglalva, beépett a fészerbe és előkotorta a DDT-t. Kissé össze volt már csomósodva, mert régi volt, gumikesztyűt húzott, ahogy annak idején tanították, kicsit megmozsolgatta a tetyupor, büdösnek, tényleg jó büdös, motyogta, kikémlelt, és látva, hogy szabad a levegő, visszasettenkedett a tyúkkerechez, és jól meghintette annak alját és oldalát. Utána gyorsan a messzelő után nyúlt, és kezdte eltüntetni a nyomokat. Így, no, legyen mindenkinek igaza, de csak rendre. A ketrec hátsó falát nem érte el jól, ezért a messzelő nyelére ráerősített egy karút, és úgy nyúlt be. Éppen akartam kérdezni, hogy dám hátó, hizza férsz-e? Jött vissza a felesége. Én hizza, akkor is, ha nem kérdezed. Kenjed jó bátron, hogy fulladjanak belé a tetvek. Belé fulladnak azok egyet se félj. Egyúttal föl is frissül minden attól a jó méztől. Attól igen. Én behamasztam a tojóládák alját, s kibéleltem diófalapiba, mert az is jó. Na akkor én már be vagyunk biztosítva a tető ellen, mondta bíró János. Közben arra gondolt, bizony vitáztak eleget az efféle dolog fölött életükben. Házasságuk elején, amíg az erőviszonyok kialakultak, hevesen, később már visszafogottabban, szinte megszokásból, csak a mihez tartást végett. Fiatalabb korukban az állatfelcselséggel és a szószólósággal járó kiruconásaik mindenfajta féltékenységre adtak okot. János bizonygatta eléggé, hogy nem csalja meg, Mariska néni mégis egyre csak rágta a fülét. Úgy látom, szinte örvendenél, ha tényleg megcsalnának, hogy legyen, amiért sajnáld magad, mondta egyszer vicces komolyan János. Ezt aztán mindenre felemlegették, még most vénységükre is, és azt is, amit válaszképp Mariska mondott, hogy te pedig csak azért nem csalsz meg, mert nem akarod megadni nekem az örömöt, hogy sajnálhassam magad. De hol vannak már ezek a féltékenységi jelenetek? Az öregedés elfújta szelüket is. Mire visszamentek a házba, Mariska néni megnyugodott, véhetően úgy éreztette, hogy a tetvetlenítés jól sikerült, legalábbis ők megtették, amit kellett. Egyszer most mozdulunk meg, sacsorázzunk, nézett meg enyhülve a férjére. Én még nem tudok önni. Egyszer ki kell menjen az orromból ez a szak, szólta el magát bíró János, de a felesége nem kérdezett vissza, hogy miféle szak. Jó, várhatunk még egy szikrát. Szegény tyúkok, folytatta rövid hallgatás után Mariska néni. Erősen megsajnáltam őköt. Én is. Te nem töröd semmivel. Jó, akkor nem. Bíró János megállapította magában, hogy az asszony kedvét leginkább úgy lehet keresni, ha nem keresi az ember. Azzal levetette kinti ruháit és megmosakodott. Közben folyton a tetvek telepeit látta maga előtt, azon kapta magát, hogy viszket mindene, vakaróznia kell. És én is megtetvesödtem. Mariska néni inkább figymálóan, mint együtt érzően nézett végig rajta. Te mondtad volt nagy tudálékosan, hogy emberre a tyúk tető nem mönjön. Hát nem vagy te tyúk. Nem vagyok én észre már kakas se.
Bíró János a másik főszereplődő azért elég sokat morgolódik például azon, hogy az ő fia nem jött vissza, és hogy Angliában WC-t pucol. És azt hiszem, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik viszont visszajönnek, illetve te is azt mondtad most a bemutató alatt is, hogy azért nem ugyanaz a tendencia van most, mint a 90-es években, hogy kevésbé jönnek vissza, elmennek, szerencsét próbálnak, visszajönnek. Az én korosztályomból is nagyon sok osztálytársam van, aki ugyanígy elment, kipróbált magát, megélhetési, próbál teremteni, és aztán visszajönnek. Viszont ez nagyon sok tapasztalattal jár, ami szerintem két irányú, néha jó, és néha rossz tud lenni. Te hogy látod ezt a fajta? Tehát, hogy a külföldi világjárás esetleg hogyan alakítja azt, ahogyan mi székkel gondolkodunk, akár magunkról, akár a világról?
Úgy látom, hogy a világot megjárt emberek egy picit jobban értékelik azt, ami helyben van. És ez ilyen szempontból egy jó tapasztalat. Az 1990-es években az én fiatalkoromban még úgy ment el mindenki a Székelyföldről, hogy soha többé, és tényleg a többség maradt is kint. Ilyen szempontból a mai generáció egyértelműen csak szánypróbálgatás, csak egy kis ilyen megélhetési kiruccanásként tekint rá, és ez ilyen szempontból jó dolog. A székely mindig is ilyen elmenős volt apropó, tehát a két világháború között is ugye a székely volt az első, aki ment Amerikába, vagy mentek a lányaink, asszonyaink Bukarestbe mosogatni, vagy 90-es években, amikor kimondom azt, hogy 90-es évek, én egy erős lábszagot érzek. A Magyarországra ingázó vendégmunkás buszokban érezhető lábszagot érzem. Egy kicsit én is, két hónapot én is lehúztam ilyen magyarországi vendégmunkán. Tehát, hogy valahogy a székemben mindig benne volt ez a, hogy elmegyek és kipróbálom magam. Talán abból gyökerezik ez, hogy a Székelyföld sosem volt egy nagyon gazdag tájegység, viszonylag sok gyerek volt, hogyha egy vagy kettő otthon maradt, a másik három-négynek szükségszerűen is menni kellett, vagy új megélhetés után kellett néznie. És ez most is megvan, de szerencsére úgy látom, hogy ezzel a végkifejlette, hogy talán visszatérünk. Bíró Jánosnak a fia is Angliában mosogat új hazát. Még nem vallja be az apjának, mert azt hiszi, hogy ez a vereség beismerését jelenteni, de ő magában majd tudja, hogy ő is az a fog költözni majd. És miközben Bíró János, amikor meghal a felesége, akkor elhatározza, hogy beköltözik a lányához legalábbis térre, addig már tudjuk, hogy lehet, hogy a fia haza fog jönni. Tehát, hogy vannak ilyen fejlemények a könyvben, amelyek arra mutatnak, hogy nem reménytelen a helyzet. Én nem hiszem azt, hogy a Székelyföld skanzenné válik, vagy hogy kiürül, vagy hogy vége van. Egy változási folyamat zajlik, és akkor jó, hogyha ezt a változást idejében észleljük, és akkor le tudjuk reagálni. Nem csak nyalogatjuk a múltbeli sebeinket, illetve élünk a múltunkból, hanem hogy tekintsünk előre.
Azt mondtad, hogy írás közben egyre inkább megszeretted ezt a Bíró Jánost, és egy adott ponton azon kaptad magad, hogy többet foglalkozol vele, mint Antival a főszereplőddel. Egy kicsit azt érzem, hogy leszámítva a nagyobb tömbfalvakat, azért nagyon sok magányos Bíró János és Mariska van, akik ott egymást maximum támogatva még ott éldegélnek, de hogy egyébként arra vannak utalva, hogy egyedül idősen, mert a gyerekek beköltöztek a városba, mert a gyerekek kiköltöztek külföldre. Mi a helyzet ezekkel a Bíró Jánosokkal, és hogyan tudunk viszonyulni hozzájuk?
Néprajzosként elég sokat jártam ezeket az eldugott székelyfalvakat, és bizony megfordultam sok ilyen házban, ahol öreg emberek és asszonyok élnek egyedül, némiképp reménytelenségben vagy várakozásban, hogy mit várnak, ez más kérdés. Reménykednek, hogy hazatérnek majd unokák, gyerekek, és hogy az egészet belengi egyfajta ilyen rezignáció vagy beletörődés, és ez fájdalmas tud lenni. De ezzel együtt munkál az, hogy sok fiatal határoz úgy, hogy igen, azt az öreg asszonyt, aki az én nagyanyám, azt én a szárnyaim alá kell vegyem. Sok ilyen történet van, és lehet, hogy még ez az öreg generáció többnyire úgy hal ki ezzel a keserűséggel, hogy őt magára hagyták, ugyanakkor úgy hiszem, hogy a következő generáció ezt már nem fogja megélni. Tehát, hogy ilyen szempontból én bizakodó vagyok, mert sok folyamat úgy tűnik, hogy arra mutat, hogy még fel fog értékelődni a székelyvidék. De itt most megint arról beszélünk, hogy mit gondolok én, Zsidó Ferenc a szerző. Itt a könyvben pedig a hőseim beszélnek egyféleképpen. Én nagyon kevéssé vagyok benne, bár néhány személyes tapasztalat is nyilván óhatatlanul beszűrődik, de itt rajtam kívülálló, nyilván általam megteremtett hősök néznek, gondolkodnak és cselekszenek. És felrajzolok egy milliót, egy ilyen nagyon fontos, szoktuk emlegetni néha ezt a szociográfia kifejezést azért, mert elég sok részletező leírás van a könyvben, hogy rögzítsem a Székelyföldnek az állapotát képekben is. A mezőgazdasági munkáknak például a folyamatát, vagy az életmódnak a fontosabb mozzanatait, mert hogy azt szeretném, hogy az is képet tudjon alkotni magának a Székelyföldről, aki nem székelyként olvassa ezt a könyvet.
Az ugratáson a darabos beszéden a székely konokságon túl Zsidó Ferenc könyve sejteti, hogy azért csak érdemes foglalkozni olyan nevezetes dolgokkal is, mint az érzelmek. Pont Bíró János és lányának története mutatja meg, hogy nem veszít a székely identitás azzal, ha megpróbálunk kommunikálni a bennünk lévő érzésekről, gondolatokról. Hogyan alakul át a székely nemzeti identitás, és létezik-e, vagy elképzelt az a sokszor hangoztatott karakánság? Folytatjuk beszélgetésünket Zsidó Ferenccel.
Kontűr. Ezt mi rajzoljuk meg?
Székelyföld már nem egy elszigetelt, zárt közösség, leszámítva a nagyon zsák falvakat, nagyon a peremet, tehát hogy nem egy elszigetelt, zárt közösség, olyan értelemben sem, hogy a fiatalok, idősek, mindenki hozzáfér már mindenféle információhoz, akár pszichológiai könyvekhez, stb. Stb. Feltételezhető-e az, hogy ez a szűkszavú, kemény karakánság, ami azért okoz családon belüli problémákat is akár, ez egy picit feloldódik, vagy egy picit másabb lesz?
Egyértelműen. Szerintem a Székely nagyon sokat változott ilyen szempontból is, de az is lehet, hogy ez is csak egy olyan skatúja, ami így ebben a formában nem létezett soha már, mint ez a nagyon szűkszavúság. Mert lehet, hogy ezzel is igazából csak egy gyengeséget próbált elfedni a Székely, de igazából sosem volt éppennyire szűkszavú, nyilván amennyire ez egy ilyen sztereotípiává merevedett, és szerintem is változóban van. Szokták mondani, hogy igazából minden nemzetnek a nemzet karakterológiája legalább 100 évente revideálandó, tehát újra kell gondolni, és a Székely is nagyon sokat változott, ilyen szempontból is szerintem. És jó van ez. Ugyanakkor az, hogy nem beszélünk személyes dolgokról, vagy a mélyebb dolgokról, ez szerintem valahogy továbbra is ilyen a népléleknek egy sajátossága, mintha félnénk megnyílni akár magunk előtt is.
Zsidó Ferenc több rendben kiemeli könyvének földhöz ragadtságát, míg a regény címe inkább lírai. A kolozsvári könyvbemutatón kiderült, hogy a címadáshoz is kötődik egy kedves történet. Erről is mesélt a szerző Márton Evelinnek, a könyv szerkesztőjének.
Ennek a regénynek a munka címe a következőképpen nézett ki. Anti, nagybetűkkel alatt a regény. Mondom Ferinek, ez nem lesz jó, mi az, hogy antiregény. Van ilyen, de hogy lévén, hogy a szöveget ugye ismertem már akkor, ezért úgy döntöttem, hogy ezen talán módosítani kellene. Nem tudom, hogy kell-e ezen rugózzunk, hogy hogy jutott el ehhez a számomra nagyon poétikus címhez. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem ezt a címet, egy csodálatosan szép cím, de még mindig úgy vagyok vele, hogy ha csak a cím jut eszembe, akkor hozzá valamilyen verset társítalék valójában. Miközben ez a regény egyáltalán hát nem erről szól. Nem mondom azt, hogy nincsenek benne lírai részek, de ezt majd minden olvasó nyilván megtalálja magának, hogy melyik számára a lírai rész bennem, de hogy ezen túlmenően viszont egy meglehetősen földön járó történet.
No, akkor a címről először van nekünk egy olyan Medesélyi Ötök nevű csoportunk, azt hiszem, hogy sorolhatom, akik tartoznak ebbe.
Házigazda, egyesek itt is vannak.
Igen, egyesek itt is vannak. A házigazda Balázs K. Attila, Orsztudi László, Gál Attila és Dimin Haszman Árpád. És én a nagyjából késznek gondolt szöveget beduhasztottam ebbe a csoportba, és SOS módban azt mondtam a drága barátaimnak, hogy cím kéne. Ezek az én drága barátaim olvasgatták a szöveget, és Gál Attila, itt jelenlévő taktársunk, előállt ezzel az ötlettel, hogy né, ott a negyedik oldalon van egy olyan kifejezés, hogy magukhoz húzzák a fák az esőt, amit Bíró János, az egyik főszereplő, vénember főszereplő mond, nem poetikus helyzetben, tehát hogy úgymond nézvén az esőt, tehát a felhőket és azok járását, illetve az erdőt. És hogy ez jó volna, ezzel lehetne valamit kezdeni. Mondom erre én, hogy nem tudom, hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogy mit kezd majd bele az olvasó, de nagyon jól hangzik. Úgyhogy akkor én ezúttal a nyilvánosság előtt is megköszönöm Gál Attilának ezt a címötletet. Ha nyilván valami port el kell verni valakin, ez nyilván csak rajtam kell elverni, de ez számomra azért biztató, hogy mégis van egy ilyen hátország, kemény, stabil úriember képében, úgyhogy hát ha ketten együtt elviseljük ennek a címnek az ódiumát.
Zsidó Ferenc a Fák magukhoz húzzák az eső című könyvének írásakor eldöntötte, hogy nem áll egyik vagy másik szereplője mellé, és ilyen értelemben az olvasó sem kényszerül arra, hogy pálcát törjön. Azt viszont levonhatjuk tanulságként, hogy sokat segítene, ha az elképzelt képek és illúziók helyett ténylegesen megpróbálnánk megismerni a másik gondolatait és érzéseit. A faluról városba vagy külföldre siető fiatal az idősét, a régmúltat visszasirató öreg a jövőben reménykedő fiatalét, a modern értékekben hívő, a hagyományok őrzőjét, a székely a magyarét, a románét, az ember az ember. A mai kontűrben Zsidó Ferenc a Fák magukhoz húzzák az esőt című könyvéről hallhattak összeállítást. Pékristály Bea vagyok, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!